István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Rendkívüli közgyűlést tartottak Miskolcon. Immáron harmadszor került a kalkuttai Szent Teréz Vándordíj a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolához. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Rendkívüli közgyűlést tartottak ma Miskolcon, annak érdekében, hogy az önkormányzat egy rendelettel leállítsa a Martinkert város és Szirma város részek között épülő illegális hulladékfeldolgozó beruházást. Az előterjesztés egy rendelettervezetet és egy határozati javaslatot is tartalmazott. Az egyik hosszú távon biztosítja, hogy ne történhessen környezetkárosító beruházás, míg a másik rövid távon is szabályozza a fejlesztési lehetőségeket. A problémára az ott lakók hívták fel a figyelmet, és kiderült, hogy a kivitelező nem rendelkezett érvényes engedélyekkel. A rendkívüli közgyűlést Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere nyitotta meg.
Tisztelt képviselőtársaim, rendkívüli ülés összehívása felől döntöttem, tekintettel arra, hogy a meghívóval együtt kiküldött előterjesztésben szereplő döntést Miskolc, Martinkert város és Szirma városrész érintett lakó övezeteiben élők mindennapi élete, nyugalma, a lakó közösség zavartalan együttélése érdekében soron kívül szükséges meghozni. Az egyes számú napirendi pont tárgyalása kapcsán engedjenek meg egy rövid expozét. Tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miskolciak! Az elmúlt hetekben a Szirma és Martinkert város határában zajló gyanús körülmények között megkezdett beruházás joggal keltett felháborodást a környéken élőkben. Ez a város nem lehet olyan hely, ahol vállalkozók kiskapukon át próbálják kijátszani a közös szabályokat, semmibe véve a lakók érdekeit és a közösség bizalmát. A beruházó nem tudta hitelt érdemlően igazolni sem az engedélyeit, sem a beruházás céljait. A kormányhivatal leállította az építkezést, és a gépek kivonultak, azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Azt látjuk, hogy valaki vissza akart élni a kiemelt fejlesztési terület nyújtotta szabályozási könnyítéssel. Ez elfogadhatatlan. A kiemelt fejlesztési státuszt azért kérte egy évtizede Miskolc városa, hogy gyorsabban tudjunk munkahelyteremtő, a város jövőjét szolgáló beruházásokat befogadni. Ez egy lehetőség volt a városnak. Nem menlevél azoknak, akik meg szeretnék kerülni a szabályokat. Felelős városvezetésként kötelességünk megvédeni a miskolciakat minden ilyen kísérlettől. Ezért utasítottam a jegyzőasszonyt, hogy haladéktalanul terjesszen elő rendelettervezetet a változtatási tilalomról. Ez a tilalom az impar kivételével az egész kiemelt fejlesztési területre kiterjed, és gyakorlatilag megakadályozza, hogy ezen a területen bármilyen engedélyköteles beruházás elinduljon. Ma azért hívtam össze ezt a rendkívüli közgyűlést, hogy a város képviselői világos és határozott döntést hozzanak. Nincs helye ügyeskedésnek. Nincs helye homályos hátterű fejlesztéseknek. A miskolciak biztonságát, a város szabályosságát és jövőjét semmi sem írhatja felül. Kérem a közgyűlés támogatását ebben az egyértelmű és szükséges döntésben.
Most Cinkné Sztán Anikót, a térség önkormányzati képviselőjét hallják.
Amikor főépítész úr visszahívott az információkkal, akkor én felhívtam, megkerestem a telek tulajdonosát, Tóth Bertalant, és megkérdeztem tőle, hogy árulja már el nekem, mi készül ott. Továbbá azt is megkérdeztem, hogy ehhez milyen engedélyei vannak. Tóth Bertalan azt mondta nekem, hogy nem is érti, hogy miért kérdezem, mert hogy miközön van hozzá, és hogy miköze hozzá az ott lakóknak. és én elmondtam neki, hogy igenis közünk van hozzá, a lakók szeretnék tudni, ez a közvetlen környezetükben történik ez a beruházás. Úgyhogy ezt a választ kaptam, azt éreztem, hogy nem akarja elmondani az igazságot, kimondottan azt éreztem, hogy ködösít a válaszában, és én ez az egyetlen egy beszélgetés volt, amit bizonyítani tudok, hiszen a telefonomnak lekérhető a hívás listája, amit Tóth Bertalan irányába indítottam, illetve ő sem keresett többször. Tehát ez az egyetlen egy volt. Én úgy gondoltam, hogy mivel az én megkeresésemre nem válaszolt, majd a hivatalnak fog válaszolni. Azon nyomban, mivel gyanús volt ez a dolog, hogyha ő tisztán és egyenes úton akar járni, azon nyomban ugye jeleztem ezt mind polgármester úr felé, mind országgyűlési képviselőasszony felé, és mind főispán úr felé. Onnan pedig már tudják a történetet, azért ahhoz idő kellett, mire ugye utána néztünk annak, hogy ugye neki több cége van, mindegyik cégének mit adott be, milyen kérelmet, milyen állásfoglalást kért, és akkor derült ki, hogy Tóth Bertalan úgy kezdte meg ezt az építkezést, hogy semmiféle kérelemmel, engedéllyel, vagyis inkább azt mondom, hogy semmiféle engedéllyel nem jelentkezett ehhez, mert lehet, hogy beadott egy kérést, nem tudom, de ha beadott ilyet, az sem jogosítja őt arra, hogy egy ilyen építkezést engedélyek nélkül megkezdjen.
Immáron harmadszor került a kalkuttai Szent Teréz Vándordíj a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolához. A szerencsém megrendezésre kerülő hittanverseny témája idén természetesen a Szent Évvel kapcsolatos volt, amelyen sikerrel szerepeltek a Sárospataki nebulók. Janisné Stumpf tíme a felkészítő tanárt, Koleszer Krisztián tudósítón kérdezte.
2025. május 9-én iskolánkból egy 4 fős tanulóból álló csapat képviselte a kalkuttai Szent Teréz egyházmegyei hittanversenyen. Ezt a versenyt most már a 7. éve rendezik meg, és iskolánk ebből a 7-szeri megrendezésből most már 3. alkalommal hozza el a kalkuttai Szent Teréz vándordíjat. A vetélkedő hagyományosan 2 fordulóból állt. Az első részben egy szellemi játékos vetélkedőt kellett a tudásukat bebizonyítani a tanulóknak, ami Teréz anya életéhez, munkásságához, illetve a jubileumi szent évhez kapcsolódott. A második részben pedig menetlevéllel járták be a külső helyszíneket a tanulók, ahol kreatívan kellett alkalmazniuk mindazt az elméleti ismeretet, ami a verseny felkészülési anyagához tartozott. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk iskolánknak a tanulóira, és jövőre szintén részt veszünk ezen a versenyen, hiszen a vándordíjat vissza kell, hogy vigyük szerencsre a Bolyai Katolikus Általános Iskolába.
Ugye most is volt egy beugró versenyfeladat.
Az idei versenyfeladat az a tanévünk éves jelmondatához kapcsolódott. Jöjjetek, imádjuk az Urat címmel kellett a tanulóknak egy 3 perces videót összeállítaniuk, hogy mit gondolnak itt a jelmondathoz kapcsolódóan, és nagyon ügyesen megvalósult ennek a videónak az elkészítése. A Sárospataki Bazilikában mentünk el, ahol szentségimádáson vettek részt a tanulók, illetve a fiúk, akik rendszeresen részt vesznek a minisztráns szolgálatban, ők az oltár körüli szolgálatot mutatták be ebben a kis videóban.
Ugye azt tudom, hogy van 2 hittanóra is egy héten. Mennyire volt nehéz felkészülni erre a versenyre, vagy mennyire lehetett anyagot, ismeretanyagot találni hozzá?
Nagy szerencsénk volt abban, hogy olyan tanulókat sikerült kiválasztanunk, akik tényleg így szívták magukban mindazt a tudást, azokat az évszámokat, helyszíneket, amelyek akár Teréz anya életéhez és lelkiségéhez kapcsolódtak, és vállalták, hogy itt az iskolai időn kívül is akár oda-haza előveszik ezeket a jegyzeteket, és akkor szépen készültek ebből az anyagból. Úgyhogy mielőtt elmentünk a versenyre, össze is állítottunk nekik egy tudáskvíz anyagot, ahol már nagyon ügyesen számot adtak arról az ismeretanyagról, és számunkra is egy ilyen bizonyítás volt, hogy igen, részt kell, hogy vegyünk ezen a versenyen, és meg kell, hogy méretessék a tudásukat a többi tanulóval szemben. A versenyen 4 tanuló vett részt, az felsős tagozatból minden évfolyamról egy tanulót indítottunk a versenyen. az 5. évfolyamból a Veres Bettina, 6. évfolyamról a Becskeházi Borbála, a 7. évfolyamról az Orosz Péter, a 8. évfolyamról pedig a Braun Kata erősítette ezt a 4 fős csapatot.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Észak felől felhűsödés kezdődik, többnyire még fátyol felhők, de északon, északkeleten vastagabb felhők is lesznek felettünk. A hajnali órákban északkeleten néhány helyen zápor is előfordulhat. A délnyugati szelet élénk, északkeleten néhol erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős vagy derült, szélvédett dunántúli és déli tájakon ennél hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 14-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Grunda János és Koleszár Krisztián. Nevükben is búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
To the
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: meghatározott időpontokban idegenvezetéssel is megtekinthető a felújított Egri Bazilika. A kerékpáros és motoros zarándokok búcsúja az ecsédi Szentkút völgye boldogasszony kápolnánál szombaton lesz. Összefogás a fogyatékos emberekkel címmel konferenciát tartottak Egerben. Megnyitották a Requiem egy hadseregért című kiállítást Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A felújított Egri Bazilika, az északi tornya és az altemplom látogatásáról és a Bazilika látogatóközpont működéséről Hernád Fői Csabát, az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont vezetőjét kérdezzük.
Most a bazilika milyen körülmények között látogatható, hogyha valaki csoportosan akarja megnézni, kit hívjon, kit keressen?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és ennek nagyon örülünk, mert azért el kell mondani, hogy ez a látogatóközpont ott azért a bazilika jobb oldalán, szürke ajtók mögött egy kicsit megbújva, viszont annál szebb állapotban, illetve hogy nagyon szép létesítménybe lépünk, hogyha oda érkezünk. Hát ide várunk mindenkit nagy szeretettel, legyen az világi, egyházi zarándok, és amikor ide megérkezik, akkor tényleg lehetősége van az illemhelyiség használatára, van egy kis kegytárgyboltunk, nagyon-nagyon finom kávét főzünk, cukrás üteményeink vannak, és hát ha megérkeznek, egy kicsit megpihennek, azt követően pedig tényleg szívesen kalauzoljuk és mondjuk el, hogy milyen lehetőségek vannak. Most a bazilikát igazából meghatározott időkben 9 órakor, 11 órakor, 12 óra 30, 14 és 16 órakor tárlat vezetjük, tehát az azt jelenti, hogy akár csoportnak, akár magánszemélynek ebben az időpontban, ha ide érkezik, megvásárolja 1500 forintért a jegyet, akkor egy 50 perces tárlatvezetést kap, ahol kérdéseket is feltehet, nagyon felkészült kollégák vezetik végig a bazilikán. A csoportoknál van egy olyan lehetőség is, hogy ha előre rendelnek, tehát időpontot foglalnak, akkor természetesen úgy, mint a palotában, pincerendszerünkben, itt is tudunk rendelkezésükre állni, és ezekben a megegyezett időpontokban tárlatot vezetni. A bazilikán kívül ugye lehetőség nyílik arra is, egyre többen érdeklődnek, hogy a tornyok látogathatóak-e. Igen, a bazilika északi tornya látogatható, ahol a Szent Mihály harang, a legnagyobb, több mint 6000 kg súlyú harang lakik, és ide két idegenvezetővel, egy 20 fős létszámmal tudunk a nap két időpontjában 10 és 15 órakor vezetni. Természetesen itt is, hogyha csoportok foglalnak, akkor egyéb időpontokra is van lehetőség. És hogy még ne fejezzük be a sort, az altemplom is megtekinthető, ha nem is annyira látványos, viszont a nagy Pirker János László érseknek a szíve a bazilika alatt mai napig is ott van eltemetve, és hát ennek a különleges történetét is, illetve a püspökök, érsekeknek a sírhelyeit lehet ott megtekinteni. Úgyhogy tényleg nagy szeretettel várjuk tényleg az ideérkezőket, és próbálunk mind a világi, mind pedig a zarándokoknak a kedvére megoldani és vezetni mindent.
19. alkalommal rendezik meg a kerékpáros és motoros zarándokok búcsúját az ecsédi Szentkút völgye boldogasszony kápolnánál május 17-én szombaton. Az eseményen az ünnepélyes szentmise mellett számos értékes programmal várják az érdeklődőket. Csontos Péter szervezőt kérdezzük.
Motoros búcsú nem először van a Szentkút völgyénél. Hányadszor rendezitek ezt meg most?
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. 19. alkalommal kerül sor a motoros búcsúra, kerékpáros és motoros zarándoklatra, itt Ecséden, Szentkút völgye boldogasszony kápolnánál. Hát igen, lassan már közeledünk a 20. évfordulóhoz, és hát sok program, sok neves ismert, vagy kevésbé ismert személyiség meghívása volt már eddig is. A mostani programok is szépen összelettek állítva. Szeretnék mindenkinek kedveskedni, élményt nyújtani az itt töltött időszak alatt. Attól függetlenül, hogy ez egy zarándoklat, ezen keretében nem csak lelkiségi, hanem kulturális és hagyományőrző bemutatókat is szervezünk, azért, hogy az itt töltött idők nyilván messzebbről, távolabbról érkező motoros barátaink számára is egy kicsikét egy feltöltődéssel teli pillanatok legyenek ezek az itt töltött idők. Kezdhetjük azzal, hogy tulajdonképpen 10 órakor megnyitóval, ünnepélyes keretek közötti megnyitóval kezdünk, aztán előadást hallhatunk Cápa Fog címmel, Lietz Gusztáv MMA harcos filmszínésszel, aki egy motoros barátunk, a Mahovics László Omjadi rend kapitányával beszélget. Illetőleg délután 14 órától dr. Hidán Csaba László régész történész arcművész oktató előadására kerül sor, Rucok a szabadságharcban 1703-tól 1711-ig. Ez nem csak egy előadás, nem egy száraz tényeken alapuló előadás lesz, hanem bemutatókkal, illusztrálva a vérteket, az öltözeteket, a tárgyi eszközöket, mivel harcművész oktatóról is van szó, így a harcművészetről is lesz egy kisebb bemutató, tehát egy élménydús, mondhatjuk azt, hogy rendkívül történelmi óra. Majd délután 15 óra kezdett el Hevesi Kutyakiképzőiskola jóvoltából egy különleges kutyás bemutatóra kerül sor, és hát ugye megkoronázásra az ünnepi napnak egy ünnepi szentmisével végződik 16 órakor. A szentmisét Portik Lukács ferences szerzetes atya fogja bemutatni, és hát természetesen a motorokat, kerékpárokat ő fogja megszentelni.
Összefogás a fogyatékos emberekkel címmel konferenciát rendezett Egerben a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége. A rendezvény célja a társadalmi szemléletformálás, az érzékenyítés, továbbá a halmozottan sérültek és családtagjaik társadalmi befogadásának növelése. A részletekről Domán Zoltánt, a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége alapító tagját, elnökét kérdezzük.
Újra konferenciát tartanak Összefogás a fogyatékos emberekkel címmel. Mi ennek a konferenciának a célja, üzenete a külvilág felé?
Hát a legfontosabb üzenete az az, hogy egyáltalán tudjanak rólunk is az emberek, hogy vannak Heves megyében, a megyeszékhelyen, illetve a megyek különböző területein olyan családok, akik súlyosan halmozottan fogyatékos gyermeküket nevelik. Azért ez egy elég ritka dolog, tehát ezt kevesen tudják. Általában a fogyatékosság a sok ember számára ismert egy bizonyos fajta fogyatékosság, tehát ezek általában egyszeres fogyatékosságú, de mi gyermekeinknél többféle fogyatékosság súlyos formában egyszerre, többszörösen jelentkezik. Szóval ez egy olyan csoport, ami azt gondolom, hogy különleges, és figyelmet érdemel, és egy-egy ilyen eseménnyel, amit most is szerveztünk például ezzel a konferencia sorozattal, kicsit szeretnénk fölhívni magunkra a figyelmet. Különösen ez most nagyon időszerű az SZIA bevallások idejében, tehát ugye például ez is egy segítség lehet számunkra, hogyha valaki rendelkezik az egyesületünk felé az adó 1%-ával, ami számára nem kerül ugye semmibe sem, illetve már abban is, hogy esetleg arról azzal szembesül, hogy a szomszédjában vagy az utcájában lakik olyan család, aki ilyen helyzetben van, és egyébként nem is vett róla tudomást, és nem is tudott róla.
kik lesznek az előadók?
Hát az előadók, az egy nagyon-nagyon innovatív dolog itt nálunk, itt az Egyesületnél, ugyanis most nem szakembereket hívunk, akik előadók, hanem a szülők a saját életpályájukon, a saját élettapasztalatokon keresztül szokták bemutatni azokat a dolgokat, amiken keresztül mentek, ami egyrészt tanulság azoknak a szülőknek, akik még nem voltak, tehát ebből azért mindenképpen lehet tanulni, meg egymástól is, egymásnak is mindig tudunk újakat mondani. Szóval most itt ezen a konferencián, illetve a következőn is, mert 2 vagy 3 konferenciát szervezünk különböző helyeken, a szülők azok, akik az előadók.
És akkor konkrét témákat is megfogalmaztak a mai napra?
Elsősorban a bemutatkozást, az élettapasztalatokat, hogy ugyanis mindenkinek más egy kicsikét az élete, más helyzeteket tapasztalt meg. Van közöttünk olyan, aki külföldi gyógykezelést tapasztalt meg, és ugye ennek a tapasztalatait meséli el. Van közöttünk olyan is, aki sajnos már a gyermekét elveszítette, és ugye ennek a feldolgozásáról mesél, tehát ugye ez is egy nagyon nehéz, nagyon, nagyon kemény téma, és van olyan, akinek mondjuk olyan állapotban van a gyermek, hogy esetleg valamilyen fejlesztésben, vagy valamilyen egyéb dologban jelenleg is részt tud venni, és akkor erről tud mesélni. Szóval egy eléggé színes és eléggé sokrétű előadásokra számítunk, és mivel hogy egy kicsit nehéz a téma, ezért ebéd után pedig egy úgynevezett léleksimogató foglalkozást tartunk, ami azt jelenti a mi esetünkben, hogy egy ilyen könnyedebb, játékos, ilyen tréning játékos, csapatépítős játékos dolgokat fogunk csinálni, amely kicsikét oldani fogja a feszültséget, a délelőtt folyamán földgyűlemlet feszültséget.
Az Egyesülethez hány család tartozik, hány tagjuk van?
Szerencsére azért a súlyos halmozottan fogyatékos gyermekek elég ritkák Magyarországon, így Hevesvár megyében is. Mi 14 alapító taggal hoztuk létre ezt az Egyesületet 2005-ben, tehát ebben az évben már 20 évesek leszünk. Most jelenleg körülbelül egy olyan 70 családdal vagyunk szoros kapcsolatban, tágabban pedig egy olyan 110-120 család van a látókörünkben, akik Heves megyében, illetve hát a Heves megyei régióhoz közel élnek, mert azért van Borsod megyei, sőt, még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagunk is van.
Közös felelősségünk az emlékezés. Ezt Sós Péter alezredes mondta Nyíregyházán a Requiem egy hadseregért című kiállítás megnyitóján. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgató helyettese hangsúlyozta, bár Európa sok országában május 8-án ünneplik a II. Világháború befejeződésének emléknapját, a magyar emlékezetben soha nem gyökeresedett meg ennek a napnak a jelentése. Az időszaki kiállítás a Kállai gyűjteményben június 29-ig megtekinthető. Dr. Ulrich Attillát, a Köznevelési Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökét hallják.
Ennek a kiállításnak az aktualitása nem is lehetne fontosabb, mint az, hogy az ember emlékezteti saját magát mindig olyan dolgokról, amely nem biztos, hogy helyes útra viszi nem csak Európát, hanem az egész emberiséget. Hogy ez a kiállítás azért fontos, hogy emlékeztessen, mert nyilvánvalóan ez még nem olyan sok idő az emberek életében, amely a feledés homályába merül, vagy meríti saját magát az emlékezet, hanem ez egy élő dolog, és azért is jó, hogy a Kállai gyűjtemény emlékszik rá, mert ez egy nagy háború lezárása, és egyben egy korszakhatár is.
Most pedig dr. Holmár Zoltán történészt hallják.
Itt több mint 100 darab tárgy látható kiállítva. Választhatnék akár egy fegyvert is, mondjuk a királyképpisztolyt, ami tipikusan a magyar termék, a Danuvio gyárnak a terméke. De én inkább egy egyenruhát választanék hozzá, Vattai Anta altábornagynak a köpenyét, hiszen ő volt az első lovasdandár parancsnoka. Az itteni területvédelmérződ is az ő nevét viseli, és ez a köpeny egy életet mentett, hiszen egy sebesült tisztjére terítette rá a kemény minuszokban, amivel lényegében ez a tiszt megmenekült. Annyi kikötése volt az altábornagynak, hogy majd egyszer jutassa vissza hozzá, sajnos erre már lehetőség nem nyílt, így ez a köpeny a József András Múzeum anyagába került 1993-ban.
Végül Dohanics Lászlót, a Kállai gyűjtemény igazgatóját hallják.
Ez a kiállítás több helyről került a Kálai gyűjteménybe. Nagy segítséget kaptunk a Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól, a Józsandás Múzeumtól, de magángyűjtők is anyaga is szerepel a kiállítás anyagba. Többek között Mészáros Mátyás, egy fiatalember, aki gázállatokat kezdett el gyűjteni nagyon régóta, és ezen a területen már egy elismert szaktekintély, illetve Udvarhelyi László nevezett úriember, ő debreceni már meghalt sajnos, de a lánya hagyatékából, illetve pontosan az édesapja hagyatékából második világháborús hadifogoly tárgyak, illetve ott készült tárgyak kerültek kiállításra, és azt mondom, hogy nagyon szép színes anyaggal gazdagodott ez a kiállítás.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Új diakónussal gazdagodott az Egri főegyházmegye. Vajda Ferencet Ternyák Csaba egri érsek szentelte diakónussá a zsúfolásig megtelt katolikus templomban Apcon május 11-én vasárnap. Az eseményen jelen volt mások mellett Szabó Zsolt, 60 és térsége országgyűlési képviselője, valamint Juhász István Apc polgármestere is. A főpásztort Varga József plébániai kormányzó köszöntötte, aki örömének adott hangot, hogy miután tavaly a felújított Szent István királyi templom átadása kapcsán járt náluk Ternyák Csaba érsek, most ismét egy örömteli eseményre érkezett a településre. Imádságos együttlétben vagyunk itt. A földi és a mennyei egyház együtt imádkozik és könyörög, a szentelendő testvérünkért, a hívekkel és a szentekkel, fogalmazott köszöntőjében Ternyák érsek. Elmondta, húsvét negyedik vasárnapja a jópásztor vasárnapja, aki gondoskodik a rábízott nyájról, s kérte az új diakónust, hogy tegyen ő is így. Vajda Ferencért imádkozunk, hogy hivatásában hűséges legyen egész életében. Ebben a közösségben fog szolgálni, ahogy eddig is tette, de egyúttal a klérus tagja lesz. Szolgálata nagy segítség a plébánosnak, hangzott el.
Az egyház azt várja a szentelendőktől, hogy alkalmasak legyenek az igehirdetés és a jótékonyság szolgálatára, és legyenek fedhetetlenek, méltók arra, hogy Isten titkait közvetítsék. Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen az evangéliumi reménységtől, amelyet nem csak hallgatnod, hanem hirdetned is kell. Az evangéliumban Jézus, mint jó pásztor jelenik meg előttünk, akinek juhai hallgatnak a szavára. A jó pásztor ismeri juhait, azok követik őt, ő pedig életét adja nekik és értük, és senki sem ragadhatja ki őket a kezéből. Légy te is ilyen követője a jó pásztornak, aki, tudjuk, ez a jó pásztor nem csak pásztor, hanem ő maga is bárány. Bárány is. Nem akárkinek a báránya, Istennek a báránya, akiről a jelenések könyvéből felolvasott szentleckében hallottunk, aki maga Krisztus, aki királyi trónon ül, legelteti és az élő vizek forrásához tereli azt a fehér ruhába öltözött hatalmas sereget, amely a jelenések könyvének látomásában a bárány trónja előtt megjelenik. Ki ez a hatalmas sereg? Az üdvözültek hatalmas serege az egyház alapítása óta az idők végezetéig. Benne vannak az előttünk járó nemzedékek, a mi nemzedékünk, és az utánunk következő nemzedékek is, akik Krisztus útján jártak, járnak és járni fognak. És ezek mind a bárányhoz, az igazi, egyetlen, örök főpaphoz és bárányhoz tartoznak. Legelteti őket, és az élővizek forrásához terel bennünket.
Vajda Ferenc 52 éves két gyermek édesapja. A Szent István televíziónak nyilatkozva elmondta, már szülei is Jézus szeretetére nevelték, később egyre inkább érezte a lelki adományokat, amik végigvezették az úton, eddig a napig. A felszentelt diakónus megköszönte az érseknek, hogy eljött és kiszolgáltatta neki a szentséget. Elmondta, törekszik majd arra, hogy az Egri főegyházmegye hűséges szolgája legyen, és kérte a főpásztort, imádkozzon érte és az egyházközségért.
Hát eltelve az Úr Jézus kegyelmével, nagyon jó érzés, igazából még egy kicsit felfoghatatlan, még dolgozik bennem a lélek, de nagy örömmel tölt el ez az egész felszentelés, az egész liturgia nagyon szép volt, és igazán méltó volt ahhoz az ünnephez, amelyet most itt megéltünk, és mindannyian részt vehettünk benne. Már egészen kiskoromtól kezdve a szüleim Jézus felé úton vezettek és irányítottak. Aztán így az idő elteltével először a zenei szolgálat alakult ki, aztán később az oltár melletti szolgálat akolitusként, és aztán így folyamatosan plébános úr segítségével, biztatásával egyre inkább kialakult bennem, hogy igenis van eféle hivatásom, úgyhogy ilyen megfontolásokból, és hát a Szentlélek erejéből jutottam el idáig, hála az Úrnak. Teológiát néhány évvel végeztem el itt Egerben. Igazából civil foglalkozásom van, mert polgári munkahelyen dolgozom, és ez mellett tulajdonképpen segítek a plébános úrnak itt a egyházközség életében azt szervezni, irányítani és a szolgálatokat ellátni, ezen túl majd egy kicsivel többet.
A szentmisében beöltözött, fogadalmat tett, ajándékként pedig megkapta az evangéliumos könyvet, amely mint elhangzott az egyház kincse, hogy ezentúl ő is hirdesse a jó hírt. A diakonátus, vagy más néven szerpapság keretében a hivatásra felszenteltek többek között temethetnek, eskedhetnek, keresztelhetnek és igét hirdethetnek, ezzel segítve a papságot. Ebben részesült Vajda Ferenc is Apcon, a Jópásztor vasárnapján. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek, a 75 éve működő Szent Klára idősek otthona jubileumi ünnepségén Jászberényben. A főpásztor szentbeszédében rámutatott, amikor Jézus eltávozott ebből a világból, megígérte nekünk a vigasztalót, a Szent Lelket, akit elküld azért, hogy összefogja az egyházát és közösséget hozzon létre. A földön járó egyház tagjaiként átérezzük annak a csodáját, hogy részesei vagyunk egy térben és időben kiterjedő hatalmas közösségnek, Isten népének. Mi a remény zarándokai vagyunk, és a mi reményünk arról szól, hogy Jézus Krisztus feltámadásával áttörte a halál falát, és meghívott az örök életre. Az örök élet kenyerével táplál bennünket Krisztus. Az érsek hozzáfűzte, a Szent Klára otthon lakóihoz közel van a templom, elmélyedhetnek az örök élet vágyában és reményében. Az otthon és a templom összetartozik, ahogy a mi életünk is Istennel, mert akkor gazdagabb az életünk.
Az a legjobb evangelizáció, az Jézus Krisztus örömhírének a legjobb hirdetése és a leghatékonyabb tanúságtétel, ha ott él a szívünkben az öröm. Nekünk elsősorban nem prédikálnunk kell. Nyilván a papoknak az a feladata, én nekem most az a feladatom, hogy prédikáljak. De a keresztényektől nem azt várják, hogy szóban tegyenek elsősorban tanúságot a hitükről, hanem azt várja tőlünk a világ, azt várja tőlünk a mennyei atya, azt várja tőlünk a küldő Jézus Krisztus, hogy a tetteinkkel tegyünk tanúságot, hogy meglássék rajtunk, hogy éljük az evangélium örömét. És akkor megkérdezik tőlünk, hogy mitől van benned ez a béke? Mitől van benned ez az öröm? Mitől vagy te más, mint azok, akik Istennel nem találkoztak még. Lehet, hogy saját hibájukból, lehet, hogy önhibájukon kívül nem jutottak el Isten ismeretére.
Ternyák érsek köszönetet mondott a katolikus szeretett szolgálat munkatársainak és mindazoknak a szolgálatáért, akik fontosnak tartják az intézményt. Immár második alkalommal szervezték meg a Miskolci Egyházmegye roma közösségeinek találkozóját a Miskolci Székesegyházban. A Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs bizottsága ezúttal leginkább a gyermekközösségeket várta. Encsfügöd, Hernád Vécse, Homrog, Múcsony, Sajó Petri, Sejeb és Rakacat településeiről. Május hónap lévén a találkozó kezdetén az Isten szülő tiszteletére a paraklisz szertartását végezték el Juhász Géza első helynök vezetésével, amelyen Orosz Atanász görögkatolikus megyéspüspök mondott rövid tanítást a gyermekeknek. A találkozóra rövid programokkal, versekkel, zsoltárral és énekekkel is készültek a gyermekek. Majd a templomudvaron beszélgetés és agapé zárta az eseményt. Pódiumbeszélgetést tartottak Veszprémben Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának állomásairól. A Gizella napok keretében rendezett pódiumbeszélgetésen Udvardi György veszprémi érsek, Kulcsár Dávid atya és Kovács Elemérné, Bódi Mária Magdolna unoka húga idézték fel a boldog elavatási eljárás legfontosabb állomásait. A beszélgetést Lószné Dömötör Enikő irodavezető moderálta a Bírógicei házban, a Szaléziánum érsekségi turisztikai központban. Az esemény során végig tekintettek az elmúlt másfél év lelki és szervezési folyamatain, az érlelődő remények és az előkészületek időszakán, a boldoggáavatás váratlan halasztásáig. Hálaadó ünnepi szentmisét mutatott be Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek 14. Leó pápa megválasztása alkalmából a kalocsai főszékes egyházban. A főpásztor beszédének kezdetén úgy fogalmazott: csodálatos számunkra, hogy 14. Leó pápát megválasztották Szent Péter 266. utódául, a 267. pápaként. Az úr gondoskodik a pásztorról, aki vezeti az egyházat a jó pásztor módjára. A jó pásztor vasárnapja pedig különösen is alkalmat ad arra, hogy a Szent Atyára is gondoljunk, és ő érte imádkozzunk. Az érsek beszédének folytatásában felidézte Leó pápa első megnyilatkozásait. Rámutatott: a Szent Atya kiemelte Jézus Krisztus istenségét. A pápa hitvallása erről azért fontos, mert ezzel meghirdette, hogy Jézusban egyekkel, hogy legyünk. Május 15-én csütörtökön 18 órától az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsa Füzércsoport szervezésében szentségimádás lesz az egri Ciszterci Szent Bernát templomban. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A rákövetkező csütörtökön május 22-én 9 órától este 6 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz a Ciszterci templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Karkus István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tutto lui, ubriaco come al solito, padrone più che mai, un padre senza l'anima che mangia un po' di sé, e a crocifisso l'angelo che c'era dentro te, e ora asciughi i tuoi occhi alla sottana. Dolce figlia di un figlio di puttana, non devi dirlo al parroco e forse neanche a Dio, ma devi sotterrartelo nel cuore, amore mio. Perciò stanotte chiuditi a chiave porto via con me, lasceremo su questo mondo infame le carezze al fratellino ed al tuo cane. Vieni principessa, ti porto via con me.
A régió sportja.
Egyedülálló együttműködés született Miskolcváros önkormányzata és a Grund mozgalom között. A miskolci honvédese színeit képviselő Büki Ádám sífutásban kvótát szerzett a 2026-os milánói téli olimpiára. Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke látogatott a napokban Ószra. A 60-iak ötlete és döntése alapján új Grund egy multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Egyedülálló együttműködés született Miskolcváros önkormányzata és a Grund mozgalom között, amelynek célja, hogy a városban egy modern, digitálisan működő sportközösségi rendszer alakuljon ki. A projekt egyik legfontosabb eleme a Grund applikáció bevezetése, amely új lendületet adhat a miskolci közösségi sportéletnek. Az alkalmazás segítségével hatékonyabban lehet kihasználni a városi sportpályákat, miközben egyszerűbbé válik a közösségi sportesemények megszervezése is. A miskolci honvédese színeit képviselő Büki Ádám sífutásban kvótát szerzett a 2026-os Milánóban megrendezendő téli olimpia küzdelmeire. A kiváló sportoló és a veszprémi Kónya Ádám együtt képviselheti majd hazánkat az ötkarikás játékokon. Büki Ádámot hallják.
Szerencsére azért már a szezon felén, háromnegyedénél éreztük, hogy ez sikerülhet, és hogy meg lesz, és hogy kettő kvótát tudunk szerezni Magyarországnak. Nyilván a világbajnokság után, amikor a basic kvóta, azaz az alap első kvóta biztossá vált, akkor mondhattuk azt, hogy na jó, akkor innentől már tényleg valószínűleg rendben leszünk, úgyhogy onnantól egy kicsit nyugisabb volt. Összességében egy nagyon, nagyon jó szezonunk volt. Gyakorlatilag az összes lehetséges versenyt bevállaltuk. Ez végül is így 28 világkupa verseny, illetve az 5 világbajnoki szereplés volt. Nekem a Tour de Ski-ről maradt le egy pár szakasz, mert ott 17 másodperc hiány kiestem egy szakaszról, amit hogyha nem csúszok ki 20 kilométeren 17 másodperccel, akkor gyakorlatilag még minimum 3 szakaszt tudtam volna futni, illetve a világbajnokságon betegség miatt egy sprintet hagytam ki, de gyakorlatilag ennyi volt, ami úgymond kimaradt, ezen kívül tényleg minden mást végigfutottam. Én eleve egy kicsit másképp álltam ehhez a szezonhoz, mert így munka mellett nagyon nehéz volt az, hogy most egyéni eredményekre koncentráljak, hogy esetleg egy-egy versenyen jobb pontszámot, néhány helyezéssel jobbat érjek el. Ez csak akkor lett volna lehetséges, hogyha folyamatosan csúcsra járatom az edzést, és fennállt volna annak a veszélye, hogy többször is akár lebetegszem a szezon folyamán, és ugye ezt nem akartam kockáztatni, hogy mondjuk egy versenyen 4-5 ponttal többet gyűjtök, és utána a következő 2-3 kimarad, mert esetleg lebetegszem. Úgyhogy inkább emiatt egy ilyen óvatosabb megközelítéssel mentem neki az egész szezonnak, hogy ne betegedjek le, hogy egészségesen végig tudjam versenyezni. Az is se teljesen sikerült sajnos a szezon végére, de azt mondom, hogy összességében sikerült megvalósítani, amit elterveztem, sőt, még volt egy-két jobb eredmény is, úgyhogy így abszolút jól kezeltük ezt szerintem. Most úgy kezdjük érezni, hogy célegyenesben vagyunk. Ugye azért még van jó néhány hónap az olimpiáig, ami nagyon kemény munka vár ránk, úgyhogy még nincs ez a szusszanunk, és akkor na végre, de azért a nehezén talán már túl vagyunk. Azért tényleg gyakorlatilag utoljára a Salt Lake City olimpián volt ilyen nagy magyar csapat, mert ugye a lányok is szereztek 2 kvótát a világbajnoki szerepléssel, és így összesen biztosan lesz 2 férfi, 2 női sífutó a téli olimpián, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker a sportágunknak. A 2 kvótát azt Magyarországnak szereztük, ezek nem névre szólóak, tehát gyakorlatilag azt majd ugye január 19-én a Magyar Szövetség fogja adni a nevezést, hogy kiknek kívánja ezeket a kvótákat odaadni, és kik fogják felhasználni. Tehát gyakorlatilag akkor fog véglegessé válni, hogy kik jutnak ki az olimpiára, illetve én mindig azt mondom, hogy amikor már a repülőgépen ülök, akkor azt mondom, hogy kijutottam. addig azért ezekkel mindig óvatosan kell fogalmazni, de igyekszünk ezt a, nyilván ez egy nehezen megfogható dolog, hogy hát az országi a kvóta, de igazából ennek az a lényege, hogy vannak különböző szintek, vagy a szövetség válogató versenyeket rendezhet, na most jelenleg gyakorlatilag Kóny Ádámmal kettőnknek van meg az az erősebb szintje, hogy minden versenyszámban nevezhetők vagyunk az olimpiára, és ez azért jó eséllyel így is fog maradni, úgyhogy emiatt is reménykedhetünk, hogy végül is a két kvóta tulajdonosai mi leszünk, de nyilván ezért nagyon meg kell dolgoznunk, hogy minket nevezzenek a végén. Úgyhogy azért ez ad egyfajta motivációt, persze ad egy nyugodtságot is, úgymond, hogy nem kell feltétlenül most amiatt izgulnunk, hogy itt biztos vérre menő válogató versenyek lesznek, hanem egy nyugodt felkészülés, és hogyha talán így a tél elején már tényleg sejteni fogjuk, hogy na akkor most már lehet célzottan az olimpiára fókuszálni, odaidőzíteni a formát, nem kell válogató versenyekkel plusz nyomást tenni magunkra, hanem olyan felkészülési versenyeket tudunk beiktatni, amik abszolút a minél jobb olimpiai szereplést vetítik majd előre. Én alapvetően szeretnék minden számban, ha már megvan a jog, elindulni. Most így hirtelen nem is tudom, hogy sorrendben hogy jönnek, tehát nyilván a 10 km skatingre szeretném a legjobb formámat, meg ott tudom szerintem a legjobb eredményt elérni, tehát azt mindenképp kiemelten kezelném. Lehet, hogyha mondjuk, mit tudom én, előző nap van egy olyan verseny, mondjuk egy 20 km siatlon, ami valószínűleg nem lesz előtte, de hogyha mondjuk az ott van előtte, akkor azt lehet, hogy kihagyom, vagy tényleg, hogyha szakmailag indokolt, akkor nyilván például egy siatlonhoz még nekem is még fejlődnöm kell, hogy azt úgy be tudjam vállalni, hogy ott tényleg egy jó eredményt tudok elérni, meg a többi számra is külön rá kell készülni, de alapvetően szívesen elindulnék minden számban.
Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke látogatott Ózdra. Most őt hallják.
Eljutottunk egy olyan pontra, hogy tele vagyunk fiatal gyerekekkel. Azért nem mondom, hogy tehetségekkel, mert a tehetség ez majd akkor fog kiderülni róluk, hogyha bekapcsolódnak a versenyrendszerbe. De az látszik, hogy most, hogyha a jó szakmai munkát végzünk, akkor eljöhet a Magyar Ökölvesnek újra egy aranykora. Ezt én remélem, hogy már a következő olimpián, vagy ha nem most, akkor majd Brisbane-ben 2032-ben látni fogjuk, vagy látnunk kell. De ahhoz most kell elkezdenünk dolgozni, most kell a régiókon keresztül elérni a tehetségeket, ott tartani őket az Ökölves mellett, megoldani a problémáikat.
Az olimpikon az Észak-Magyarországi régió vezetőivel beszélgetett a Tekecsarnok nagytermében, ahol a kidolgozott programról esett szó. Elhangzott, hogy a többihez hasonlóan ez a régió is minden támogatást megkap a szövetségtől, illetve szó esett a jövőbeli célokról is. Az újonnan kialakításra kerülő regionális központok vezetői közül Dorkó Péter az Észak-Magyarországi régió élén tevékenykedik. Feladata többek között a versenyek szervezésén kívül a kapcsolattartás, a tehetségek felkutatása és lehetőség szerinti megtartása. Most őt hallják.
Rossz a sztereotípia az ökölvívó sporttal kapcsolatban, régi rossz beidegződés, hogy csak buta gyerekek művelik, illetve buta lesz az ember tőle. Azt kell mondani, hogy csak intelligens és jó képességű emberek tudnak sikert elérni ebben a sportban is, mint minden más sportágban. Nehéz megtartani gyerekeket, annyival könnyebb lett a helyzetünk, az eddigekhez képest, most már 9 éves gyerekeket tudunk fogadni, 9 éves sporttól, ők már kaphattak sportági alkalmasságit.
A sportcsarnokban a fiatalok technikai minimumvizsgát tettek, ami azért fontos, hogy a kezdő versenyzők a jövőben hivatalosan versenyezhessenek. Erre azért van szükség, mert olyan versenyzők küzdhetnek egymással, akik napi szinten nem találkoznak. Molnár Márk, az Ózdi Gézaúti ökölvívó szakosztály vezetője szerint a fegyelmet, a kitartást, illetőleg a civil életben való helytállást is segíti az ökölvívás annak a fiatalnak, aki ezt a sportot választja.
Igazából minden versenyzőnek életében egyszer kell átesni az első meccs vagy verseny előtt. A technikai minimumvizsga elméleti és gyakorlati részből áll, tehát tesztlapokat kell kitöltenie, tudnia kell a versenyzőknek, hogy milyen súlycsoportok vannak, milyen korosztályokba kell indulnia, a védőfelszerelések mienségéről kell beszélnie, esetleg a szabályos ütőfelületeket kell ismernie. És miután ezen a vizsgán túlesnek, itt az Ózváros sportcsarnokában, ha jól emlékszem, 6 város ökölvívói fognak éles sparring küzdelmeken részt venni.
A 60-iak ötlete és döntése alapján új Grund, egy multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Van néhány értékünk ennek a városnak, ennek a városvezetésnek, olyan értékek, amelyek a legnagyobb bajban is segítenek nekünk eligazodni. Ezeket az értékeket közösen együtt 60-iakkal fektettük le, és az egyik ilyen értékünk az, hogy közösen döntünk. Erről szól a közösségi költségvetés, hiszen itt arról van szó, hogy a 60-iak javasolnak projekteket, a szakembereink kidolgozzák, és utána a 60-iak szavaznak a projektekről, hogy melyek azok a projektek, amelyeket megvalósítsunk. És így ez alapján valósult meg itt ez a Grund is, amely itt van mögöttünk. Ez a beruházás 28 millió forint volt, és nagyjából 2 millió forint volt a környezetrendezés, amely szükséges volt ehhez a beruházáshoz. Nagyon, nagyon fontosnak gondolom azt, hogy mi 60-iak közösen döntünk, és ilyen projektekről tudunk dönteni. De maga a közösségi költségvetés már egy olyan kezdeményezés, amelyet nagyon-nagyon sokan elfigyeltek tőlünk, megfigyeltek, és segítséget is kértek tőlünk, hogy hogyan csináljuk ezt, és hogyan tud jól működni 60-ban ez a kezdeményezés. Ha bárki jár a városban és látja ezeket a közösségi tereket, látja azt, hogy ott, amikor egy kicsit is jó idő van, akkor mennyien kimennek, mennyi gyerek sportolott, mennyi gyerek játszik ott, mennyien vannak ott, én azt gondolom, hogy az alátámasztja mindazt, amiről beszélünk, és alátámasztja azt a gondolatmenetet, amelyet elkezdtünk az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy ezek sikertörténetek, minden egyes közösségi tér sikertörténet, hiszen ezek a kis közösségek, ezek mutatják a városnak az erejét.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Your heart to anybody used to be. So not to blame, you shoot the tree. You watch it fall as you can see. You stop the game. You taste it, the pain of losing someone. Who could change, don't even look back at this wasted moment's time. Your heart to anybody used to be. So not to blame, you shoot the tree. You watch it fall as you can see. You stop the game.
Forget about the past, you're not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. Just walk and make it end.
You tasted the pain of losing someone who walk and change. Don't even look back at this wasted moment's time.
Yeah, to anybody used to be. This is not to blame, you should be true. You watch it fall as you can see. Stop the game.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,